then.
Légy erős kősziklám és várom, én Istenem, a te nevedért vezess és gondolsz engem. A te kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Vigadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Légy erős kősziklám és várom, én Istenem, a te nevedért vezess és gondozz engem. És valljuk meg bűneinket. Istenem, te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra.
Ekkor így kiáltott el: Jézus Dávid fia, könyörülj rajta! Akik elő mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajta! Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek vele? Ő így szólt: Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki: láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte ő, dicsőítve az Isten. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszen az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Mózes első könyve 13. fejezetéből, az 5. verstől kezdődően a következőképpen. Lótnak is, aki Ábrahámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Ábrám jószágának a pásztorai Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánoániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Ábrám ezt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Zoárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Ábrám Kánoán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorodott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. Az Úr ezt mondta Ábrámnak azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Hasonlóvá teszem utódaidat a földporához, aki meg tudja számolni a földporát, azt tudja megszámolni a te utódaidat is. Indulj, járd be ezt a földet széltében, hosszában, mert neked adom. Így vonul tovább Ábrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van. Ott is épített oltárt az Úrnak. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, néhány héttel ezelőtt Bibliaórán foglalkoztunk a most felolvasott történettel. Már akkor láttuk, hogy gazdag és meglepően aktuális mondani valója van ennek a nagyon-nagyon régi történetnek. Erőteljesen szólal meg benne az ökológiai szempont. Az, hogy környezetünk erőforrásai korlátozottak. Csak ésszerűen és célszerűen élhetünk a természet adta kincsekkel, egyébként ellehetetlenül az élet a földünkön. Aztán erőteljesen kicsendül ebből a történetből a gazdasági érdekből eredő konfliktus. Ma a legtöbb ember keményen küzd megélhetéséért, mások a meggazdagodásért, a mérhetetlen meggazdagodásért. Ebből a kegyetlen versengésből adódik a legtöbb konfliktus kis és nagy hatalmak között, a gazdag és szegény emberek között. Mindenütt feszülnek ezek a konfliktusok közöttünk. Valamit nagyon elrontottunk, nem úgy kezeltük a konfliktusokat, ahogy kellett volna. Az Isten szerinti konfliktus kezelés módját is megtanulhatjuk ebből a régi történetből. Lássuk hát, hogyan jutott Ábrahám és Lót ökológiai, gazdasági konfliktushoz. Egyszer csak úgy döntött az Úristen, hogy elhívja Ábrahámot, hogy választott népe ős atya legyen. Így szólt Isten Ábrahámhoz: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ismerjük ezt az ígéretet, ebben benne van a megváltó érkezése is, és ugyanezt az ígéretet történetünk végén megismétli Isten Ábrahám felé. Ábrahám engedelmeskedett. Merész vállalkozás volt részéről. Elhagyta hazáját, biztos egzisztenciáját, elhagyta rokonait, akik támogatására mindig számíthatott, lemondott atyai örökségéről is, és elindult az ismeretlen idegen föld felé. Nem tudhatta, hová fogja őt vezetni Isten. De Ábrahám vállalva minden kockázatot, bizonyára szerettei megvetését, rosszallását is magára vonta szokatlan döntésével, de elindult házanépével, ez azt jelentette feleségével és rabszolgáival, az Isten által ígért föld felé. Egyetlen rokonát vitte magával, Lótot, az unokaöccsét. Ábrahám rámerte bízni életét, jövőjét Istenre. Hitt Isten ígéretében. El is jutott Kánaánba, az ígéret földjére. És ott Ábrahám oltárt épített, és hálát adott Istennek. De egyszer csak éhínség támadt azon a földön. Ábrahámnak tovább kellett mennie, hogy megélhetését biztosítsa. Így megérkezett Egyiptomba. Nagyon féltette az életét Ábrahám. Szép feleségére szemet fog vetni a fáraó vagy az egyiptomi főemberek, gondolta, és akkor őt meg fogják ölni, hogy magához vehessék asszonyát. Ezért úgy döntött Ábrahám, hogy hazudni fog. Rávette feleségét, hogy vallja magát Ábrahám húgának. És ha kell, vállalja az egyiptomiakkal való szexuális érintkezést is. Így, mondta Ábrahám, jó sorsom lesz a te réveden, és életben maradok. Hát ennyire féltette Ábrahám az életét, mintha nem is az az Ábrahám lett volna, aki annak idején Isten ígéretében bízva elindult az ígéret földje felé. Amikor aztán kiderült a hazugság, maga a fáraó szégyenítette meg Ábrahámot. De meghagyta az életét, és vagyonát sem kobozta el. Bizonyára Isten oltalmának köszönhetően történt így, mert a korabeli szokás és jogrend szerint Ábrahámnak pusztulnia kellett volna. Tény viszont, hogy Ábrahám igen-igen meggazdagodott ott Egyiptomban. Tekintélyes jószág állománya és sok-sok ezüstje és aranya volt. Lót, az unoka öcs is gazdagodott. Ábrahám hátán, Ábrahám árnyékában Lót is sok juhot, marhát tartott, és sátrai is voltak. Ábrahám és Lót egyszer csak azzal a szomorú ténnyel szembesült, hogy az a föld, ahol sátoroztak, nem elég mindkettőjük jószágainak ellátására. A föld, a természet kincsei, tartalékai bizony végesek. Nem lehet a végtelenségig gazdagodni, gyarapodni ugyanabból a legelőből, vagy ugyanabból a termőföldből, vagy menjünk tovább, ugyanabból a kőolajmezőből. Fontos felismerés ez az embernek. Ábrahám arra a felismerésre jutott el, hogy egy adott legelő csak korlátozott jószág megélhetését biztosítja. Ezért konfliktus helyzet adódott Lót és Ábrahám pásztorai között. Ahhoz, hogy túléljék, hogy megélhetésük továbbra is biztosítva legyen, megoldást kellett keresni. Új szemléletre volt szükségük. Változtatniuk kellett addigi életmódjukon. A ma embere már sokkal súlyosabb konfliktus helyzetben van. Mi sokkal többet tudunk természeti kincseink, erőforrásaink korlátozott voltáról, és azt is tudjuk, hogy a különválás, ami Ábrahámék konfliktusát megoldotta, számunkra már nem megoldás. Nem járható út, mert a teremtett világ végső határáig terjeszkedett már az ember. Nincs már szabad terület, ahová menekülhetnének egyesek. Ma az a feladat, az vezet megoldáshoz, ha mérsékelni, korlátozni tudjuk fogyasztásunkat, pazarló és ezért pusztító igényeinket, és a meglévő véges mértékű javakat méltányosan tudnánk szétosztani egymás között. Országok és földrészek, emberek és emberek között. Már nem csak egyesek megélhetése forog kockán, hanem az egész természet, az egész föld létét veszélyezteti az, amit jólétünk fenntartásához igyekszünk magunknak megszerezni és megtartani. Egy amerikai ökológus a következő példatörténettel szemlélteti, hogy miről is van szó, hogy mi történik velünk manapság, hogy hova jutottunk. Így írja ez az ökológus. Vegyünk egy angol közlegelőt, amely 10 tehenet tud eltartani, és így mindegyik tehén 10 liter tejet ad. A legelőn kiinduláskor 10 gazda tart fejenként egy-egy tehenet. Az egyik gazda egyszer csak gondol egyet, és kicsap még egy tehenet a legelőre. Ekkor egy-egy tehénnek már kevesebb hű jut, ezért mindegyik 10 helyet csupán 9 liter tejet ad naponta. De az a gazda, amelyik 2 tehenet legeltet, 10 helyet 18 liter tejhez jut. Ezt idővel észreveszi egy másik gazda is, és az is kicsap még egy tehenet a legelőre. Ekkor már az elégtelen táplálék miatt minden tehén csak 8 liter tejet ad, de akinek 2 tehene van, annak 16 liter teje lesz. És így tovább, mivel minden egyes gazda jobban jár, ha még egy tehenet hajt a legelőre, sorra meg is teszik. Azonban amikor már a legalább 6-on cselekszenek így, akkor azok is az eredeti 10 liternél kevesebb tejet kapnak, akiknek 2 tehenük van. Végül, amikor már a 8. gazda tart 2 tehenet, a 2 tehenes gazdák csak 4 liter tejet kapnak az eredeti 10-hez képest. A 9. gazda már nem nyerne semmit egy második tehénnel. Ennek ellenére, ha egy gazda úgy döntene, hogy visszavonja az egyik tehenét, mégis rosszul járna a többiekhez képest. A közlegelő, mint erőforrás addig működik optimálisan, mondja ez az ökológus, amíg minden felhasználó betartja a közös megegyezéssel megállapított szabályokat. És gondoljunk most elsősorra világgazdasági nagy megállapodásokra, illetve azok fontosságára. Ha mindenki betartja a megállapodást. Azonban egy szabályokat betartó szereplő számára bármely időpontban nyereségesebb a dezertálás, mint a szabályok betartása. Miközben a szabályokat betartó többi szereplő számára egyénenként csak mérsékelten, esetenként alig észrevehetően romlik a helyzet, de fokozatosan romlik. Végső soron a szereplők azáltal, hogy a közvetlen érdekeiknek megfelelően cselekednek, hosszú távon saját maguknak ártanak. Hát eddig az idézet. Nos, ez a példatörténet, bár nagyon leegyszerűsítve, mégis nagyszerűen szemlélteti, hova jutott az emberiség, és mi is történik ma a gazdasági világban, mind világméretekben, mind a mi kis életterünkben. Egyfelől a mérhetetlen meggazdagodás hajtja az embert, másfelől a véges készletek miatt egyre nehezebb helyzetbe, szorultabb helyzetbe kerülünk, és mindannyiunkat érint ez. Most térjünk vissza Ábrahám és Lót történetéhez, és vizsgáljuk meg, hogy milyen megoldást választottak gazdasági konfliktusok kezelésére. Előre bocsátom, hogy az általuk választott megoldás, a különválás számunkra már nem megoldás. De az a lelkület, ami különválásuk mögött állt, az igen tanulságos. Ábrahám olyan példát mutatott nekünk, amely a konfliktusoknak Isten akarata szerint való kezelése. Lót pedig az önző, saját érdekeit szem előtt tartó embert és annak sorsát láttatja meg velünk. Lássuk először Lótot. Lót nem volt szégyellős. Nagybátyja felkínálta neki a választás lehetőségét, pedig neki lett volna joga először választani, de felkínálta Lótnak, Lót pedig élt a lehetőséggel. Lót szívét a meggazdagodás vágya töltötte el, és azonnal kiválasztotta magának a gazdagabb vidéket. Még az sem riasztotta vissza, hogy ott igen romlott és gonosz emberek társaságában kellett élnie. Őt csak a gazdagság és a jólét érdekelte, mert olyan volt az a vidék, olvastuk, mint az Úr kertje, ez azt jelenti, mint az édenkert. Olyan gazdag volt. Ezzel szemben Ábrahám nagylelkűen lemondott a gazdagabb földről. Pedig őt illette volna meg. Lemondott, mert őt elsősorban nem a gazdagság érdekelte. Ábrahám siker történetének az volt a titka, hogy ő hitt Isten ígéretében. Rámerte bízni életét, sorsát Isten vezetésére. Igaz, most nem kapott üzenetet Istentől, hogy mit élő legyen. Most maga döntött. Döntéséből nagy lelkűség, alázat és szeretet sugárzik. Csak azért történhetett így, mert az ő szívében nem a vagyonimádat, hanem Isten trónolt. Amióta Isten elhívta Ábrahámot és vezette az ígéret földje felé, Ábrahám mindenütt, ahol időzött és letelepedett, oltárt épített és hálát adott az Istennek, mindazért, amivel megáldotta őt. Lótról egyszer sem olvassuk, hogy oltárt épített volna. Isten trónolt Ábrahám szívében, mert ő elfogadta urának az Isten. Ez a tény meghatározta életét és élet stílusát. Ezért tudott lemondani a gazdagabb földről Lót javára. A mai vasárnap levélbeli igéje hagyomány szerint a szeretet himnusza. Mivel csak egy igét szoktunk felolvasni, most nem olvastam fel, de ezt énekeltük el az előbb, a szeretet himnuszát. Megtanulhatjuk belőle, ha minden gazdagság, ha minden ismeret és tudomány birtokában vagyunk, sőt, ha olyan hitünk lenne, hogy azzal hegyeket is meg tudnánk mozdítani, de szeretet nincs bennünk, akkor bizony semmik vagyunk. Semmik. Csak akkor vagyunk valakik, ha van bennünk szeretet. Ábrahámból sugárzott az Isten szeretete. A mai nap evangéliuma pedig Krisztus értünk hozott áldozatára irányította a tekintetünket. Tanítványainak bejelentette Jézus, hogy pogányok kezébe fog adatni, hogy ki fogják őt gúnyolni, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozzák, megölik, de harmadnapon feltámad. A tanítványok azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Hogyan is érthették volna? Miért engedné Jézus, hogy meggyalázzák és keresztre feszítsék, mikor neki hatalma van a természeti erők felett, neki hatalma volt betegeket gyógyítani, hatalma volt halottakat feltámasztani? Hát miért mondana le isteni hatalmáról, elejéről? Miért nem semmisíti meg az életére törőket, a hatalomra vágyókat, az önző haszonlesőket? Emberi logika szerint mi is ezt kérdezzük. Miért? Egyetlen felelet lehetséges erre a kérdésre. Azért, mert ő maga a szeretet, a tökéletes szeretet. Nem a saját érdekeit, nem a saját hatalmát, gazdagságát keresi, hanem a mi javunkat, a mi üdvösségünket szolgálja, munkája. Ezért képes a legnagyobb áldozatot hozni érettünk. Nem tudom, mikor tanulja meg az ember, hogy a gazdasági és politikai konfliktusokat csak úgy és csak akkor fogja kezelni tudni, megoldani tudni, ha hajlandó lesz lemondani arról, hogy ő legyen az első, hogy ő legyen a leghatalmasabb, a leggazdagabb. Ha hajlandó lesz áldozatot hozni a gyengébbekért, a kisebbekért, azért, aki jog és érdem és kor szerint nem illetne meg, hogy a jobbik részt válassza magának és élvezze, mégis odaadja neki a békesség kedvéért. Mégis odaadja neki azért, mert szereti az embertársát. Vajon mikor fogjuk mindezt megtanulni? Kedves testvéreim, ez a történet csak úgy és csak akkor lesz teljessé, ha a végső kimenetelét is magunk előtt látjuk. Lót hiába választotta magának a gazdagabb földet. Nem volt áldás a nagyra vágyásán és igyekezetén. Mindene oda veszett. Még a felesége is sóbálvánnyá vált, lett, amikor az Úr parancsa ellenére visszanézett a pusztuló Sodomára és Gomorára, mert elpusztította Isten azt a vidéket. Ábrahám nagy lelkűsége, ő megelégedett a szegényebb legelővel, bár őt illette volna a jobbik rész, jog, érdem, rang, kor szerint is. Ábrahám nagy lelkűsége, az ő gazdagságát Isten gazdagon megáldotta. Övé lett végül az ígéret földje a maga teljességében. Az ő szívében Isten trónolt, ő hitt Isten ígéretében, és aki Istenre bízza az életét, azt Isten megáldja, mint Ábrahámot. Annak szívéből aztán alázat és szeretet tud sugározni. A szeretetből vállalt áldozathozatalból pedig mindig élet és öröm születik. Igaz ez földi vándorútunkra nézve, mint ahogy Ábrahám és Lót történetére nézve is igaz volt. De legfőképpen igaz ez Isten országára, az eljövendő üdvösségre nézve. Az ígéret földje számunkra az eljövendő Isten országa. Hittel lehet oda megérkezni. Hittel. Csak ha jobban szeretem megváltó Uramat, mint bármi mást ezen a világon. És csak azért, és csak úgy van reménységem az üdvösségre, mert Jézus Krisztus annyira szeretett engem, hogy mindenről lemondott az én javamra. Életét adta értem. Amen. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy te vezetsz minket, gondviselő szereteteddel megtartasz bennünket, igéddel pedig tanácsolsz, tanítasz minket, hogy tetszésed szerint tudjunk élni. Kérünk, áld meg a mi igyekezetünket, áld meg igehallgatásunkat, hogy ne csak hallgatói legyünk annak, hanem a szívünkbe is tudjuk zárni, és úgy éljünk, ahogy igét tanítja, szeretetben. Amen. Hirdetek. A nők világnapja, világ imanapja alkalmából március 7-én pénteken 16:30 lesz együttlét a Színház utca 6 szám alatt levő metodista imaházban. Az Északi Egyházkerület ifjúsági napja Nyíregyházán kerül megrendezésre március 8-án szombaton a Túróci Zoltán Evangélikus Általános Iskolában. Minden érdeklődőt, fiatalokat szeretettel várunk erre az alkalomra. Március 8-án szombaton Derecskén, Debrecen mellett, férfi csendes napot tartanak, ahova szeretettel várják az érdeklődő testvéreket. A fontos tudnivalókról ifjabb Becán Lászlónál vagy Zsarnai Krisztián Esperesnél lehet érdeklődni. Kölyök klubba hívjuk óvodás kortól 12-13 éves korig a gyermekeket március 8-án szombaton a Manda Bokori Közösségi Házba. Az alkalom délután 16 órakor kezdődik, melyen kézműves foglalkozás, játék, éneklés lesz. Dr. Keszi Krisztina orvosnő tart előadást a Zambiában végzett missziói munkájáról március 9-én jövő vasárnap 16:30 kezdettel az Élim kápolnájában. Szeretettel várnak mindenkit 2014. március 2-án, azaz ma, vasárnap, délután 15:00 a Manda Bokori imaházba presbiteri tea délutánra. Bőti sorozatot tartunk Bőt első hetében, március 10-től 14-ig, hétfőtől péntekig, 17 órai kezdettel a Luther téri gyülekezeti teremben. Presbiteri képviselő testületi ülést tartunk március 17-én, tehát két hét múlva, hétfőn, délután, a 17 órakor kezdődő bibliaórát követően. És végül hirdetem, hogy gyülekezetünk énekkara ma este is megtartja próbáját, közvetlenül a 17 órakor kezdődő esti áhítat után a Luther téri gyülekezeti teremben. Testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy adójuk 1%-áról való rendelkezésük alkalmával gondoljanak az evangélikus egyházra és intézményeikre. Az adószámokat tartalmazó tájékoztató a bejárattól elvihető, illetve az egyházközség honlapjáról is letölthető, leolvasható. Csütörtökön délután 5 órakor megtartjuk a bibliaóránkat itt a sarokteremben. Szeretettel várjuk testvéreinket. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Nyelvünket, hazánkat örököltük. Áld meg emléküket közöttünk, hogy életük példájából kövessük mindazt, ami jó, ami a hit mértékének megfelel, és akaratoddal egyezik. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk a gyermekekért. Légy irgalmas hozzánk, nehogy kenyér helyett követ adjunk nekik, nehogy háborút hagyjunk rájuk örökségül az igazság és békesség helyett. Érezd és tápláld a szeretet tüzét minden otthonban, hogy az új nemzedék ne csak ismeretekben gyarapodjék, hanem hitben és becsületben nőjön fel. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg! Könyörgünk munkatársainkért, szomszédainkért, barátainkért, minden jó szándékú emberért. Add, hogy mindig meglássuk azokat, akikhez küldesz minket, akiknek gondját ránk akarod bízni. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk a nélkülözőkért, a hajléktalanokért, az otthonukból elűzöttekért és azokért, akik elemi csapás következtében szenvednek. Légy hozzájuk irgalmas, és ébresz irgalmasságot az emberi szívekben, hogy akik tehetik, áldozatos szeretettel siessenek segítségükre. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk a betegekért, a lelki és testi fájdalomtól szenvedőkért, a hallgatókért. Adj nekik enyhülést gyötrelmeikre, adj feloldozást bűneikből. Légy támaszuk és vigaszuk, és add nekik a te minden értelmet meghaladó békességedet. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk azokért is, akik a politikai és gazdasági hatalom felelősségét viselik. Óvd meg őket attól, hogy saját céljaikat önző módon a közjő szolgálata elé helyezzék. Segíts őket felelős döntésükre. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! És könyörgünk azokért, akiket háború veszélye fenyeget. Őrizd meg őket minden veszélytől, az ellenségeskedéstől, adj megoldást a konfliktusaikra, vezess őket békességre. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk egyházadért és az evangéliumot terjedéséért e világban. Adj hűszolgákat, akik megértik szavadat, és úgy adják tovább, hogy a jó hír mindenütt célhoz érjen, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg! Urunk Istenünk, fogadd el könyörgésünket, és kísérj minket utunkon, hogy szeretetet hírnökei lehessünk otthonunkban, munkahelyünkön, és mindenütt, ahol akaratodból megfordulunk. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé, és adjon néked békességet. Amen.